Napot mindenkinek, megkezdenénk a mai előadást. Eddigiekben odáig jutottunk, hogy beszéltünk arról, hogy hogyan is néz ki a tervezési folyamat. Milyen elemei vannak, mik a fő keretei, hogyan kell gondolkoznunk. Mai órán, a következő órán a részletes tervezésről lesz szó, az arról, hogy az út geometria milyen elemekre bomlik, milyen elemekből áll, és ezeknek az elemeknek a tervezésére milyen előírásaink vonatkoznak. Tehát a mostani meg a jövő heti előadás képez egy szerves egységet, nagyjából a óra végén, hogy félbeadjam, és jövő héten onnan fogjuk folytatni, ahol abba hagytam. Amikor vonalvezetést tervezünk, akkor arra törekszünk, hogy legyen egy biztonságos, gazdaságos és esztétikus vonalvezetésünk. Az esztétika az látszólag nem egy túl műszaki fogalom, azonban ennek ellenére egy elég alapvető, lényeges szerepet fog betölteni a tervezésnél. Ugyanis az utakat, amiket tervezünk, azokat el kell helyeznünk látható helyen, emberek élnek mellette, nap mint nap használják, tehát elég lényeges elem az, hogy szép is legyen. És itt csúszunk át arra a részre, amikor azt nézegettük múlt órán, hogy milyen környezete van, milyen összefüggései vannak, milyen elvárások vannak vele szemben. Tehát a vonalvezetés tervezésénél is kell törekedni arra, hogy tényleg egy látványos, jó elhelyezett elemünk legyen. A biztonság az alapvető fogalom, tehát alapvető követelmény. A közlekedésnek az egyik legsúlyosabb velejárója az a baleset. Magyarországon évente egy kisváros lakossága hal meg balesetben, tehát alapvető követelmény, hogy utakat úgy csináljuk meg, hogy azok biztonságosak legyenek. Legalábbis a lehető legbiztonságosabbak, és minél inkább csökkentsük a baleseteknek az esélyeit. Végül a gazdaságosság az egyértelmű dolog. Olyan létesítményt kell csinálnunk, ami fenntartható gazdaságilag, nem kerül sokkal többen, mint amilyen ténylegesen használják, építési, közlekedési költségek arányban vannak egymással. De ebből a három követelményből fogunk elindulni, és ezt a három követelményt szeretnénk majd fölhúzni az elveket, amik a vonalvezetést meghatározzák. A vonalvezetéssel szemben támasztott követelményeink, azok tulajdonképpen a tervezési sebességen, illetve a látótávolságokon keresztül érvényesülnek. Tehát a biztonságot azt úgy tudjuk kezelni majd, hogy úgy tervezzük meg az elemeket, hogy egy bizonyos sebességgel biztonságosan járhatóak legyenek. Tehát biztosítjuk azt a járművezető számára, hogyha nem megy gyorsabban, mint az a sebesség, amire terveztünk, akkor ő biztonságban van. Jó? Persze, ezt csak geometriára tudjuk biztosítani, de vannak olyan forgalmi körülmények, amikor nem tudunk fölkészülni a tervezés folyamán. A látótávolság azt jelenti, hogy lehetővé kell tenni azt, hogy a járművezető előre lásson, hogy legyen ideje reagálni. Fekszik valaki az úton, megállnak előtte, leesett egy vasgerenda a teherautóról, legyen ideje észlelni és megállni. Ezek a biztonsági kérdésekhez tartoznak elsősorban. De ugyanígy az esztétikával kapcsolatosan, és meg a gazdaságossággal kapcsolatosan, és ugyanezeken az elveken keresztül tudjuk érvényesíteni a követelményeinket. Mitől függ a tervezési sebesség? Múlt órán beszéltünk arról, utaknak van funkciója, az utak funkciója alapján egy keretet próbálunk a tervezési folyamat köré tenni. A funkció határozza meg a tervezési sebességet, és a tervezési sebesség tulajdonképpen az a keret, a keresztszelvénnyel együtt, ami egységesíti a tervezési folyamatot. Tehát azzal, hogy az útnak adtunk egy funkciót, meghatároztuk azt, hogy mekkora az a tervezési sebessége, azzal tulajdonképpen döntöttünk az alkalmazható paraméterek nagyságáról. Jó? Tehát a döntés az meg az elején született meg, de következményekkel bír már a részletes tervezésnél. Nézzük azt, hogy mi a tervezési sebességnek a definíciója. Ez egy nagyon lényeges definíció, mert tulajdonképpen ez az alapja minden egyes geometriai paraméternek, amit az úttervezésben használunk. A tervezési sebesség azt jelenti, hogy kis forgalom mellett, egy hosszabb szakasz mentén, az úton mindenhol, még nedves burkolaton is biztonságosan kifejthető sebesség. Pici magyarázat kell hozzá. Az a lényeg ennek a sebességnek, hogy a geometria határozza meg, tehát a geometria által diktált logika érvényesüljön a sebességnél. Ezért kell kimondanunk azt, hogy kis forgalom mellett, tehát ne a forgalmi helyzet szabályozza a sebességemet. Ha torlódás van, teljesen mindegy, hogy milyen paramétereket terveztem az utamat, akkor minimális sebességet tudunk haladni. Tehát ezért kell kikötni azt, hogy kis forgalom mellett, amikor a járművezető szabadon választja meg a sebességét. A másik pedig a nedves burkolat. Igazából ez a megfogalmazás arra utal, hogy amikor nincsenek szélsőséges időjárási körülmények, azaz nem szakad a hó, nem jeges az út, akkor is biztonságosan kell tenni. Arra nem tudunk fölkészülni. De a nedves burkolat az bizony a mindennapi körülmények közé tartozik. Azért lényeges ez, mert fogjuk majd látni, hogy a nedves burkolatnál a súródási tényezők lecsökkennek, és emiatt van az, hogy rengeteg baleset történik, amikor nedves a burkolat. Tehát egy hosszabb szakasz mentén, akkor, amikor a geometria határozza csak meg a sebességet, akkor ezt a sebességet biztonsággal ki lehet fejteni. Jó? Hát látszik, hogy a biztonság szerepel alapvető követelményként a tervezési sebesség definíciójában. Az első olyan jellemző, amit tárgyalni fogunk, az a megállási látótávolság. A megállási látótávolság azt jelenti, hogy mekkora hossz szükséges a gépjárműnek, hogy megálljon. Onnantól kezdve, hogy a járművezető észlelte az akadályt. Tehát a dolog úgy néz ki, hogy ülünk békésen az autóban, és hirtelen valaki elénk lép. Jó? Első reakció az, hogy elfolytunk egy káromkodást, és rálépünk a fékre. De ez időbe telik, ez alatt a gépjárművünk konstant sebességgel halad, nem változik a sebessége, mert még csak reagáltunk, és elkezdett a fék működni. Az ábrán, a felső részen látható útidő diagramon nem változik a sebesség. De ez már a fékezési folyamatnak a része. Ezt hívjuk cselekvési úthossznak. Utána a fék elkezd működni, elkezd hatni, és megállítja a gépjárművet. Az ő neve a műszaki fékút, vagy a megállási úthossz. Ez a kettő együttesen fogja majd kiadni a megállási látótávolságot. Mekkora a cselekvési úthossz? Jó? A reakcióidő alatt megtett úthossz hívjuk cselekvési úthossznak. Az első kérdés az, hogy mekkora a cselekvési, vagy a reakcióidő, mekkora a cselekvési idő. Hogyan tudjuk ezt mérni? Többféle kísérlet volt, amikor járművezetőket tesztelték, hogy mekkora a reakcióidő. Ezzel csak egy probléma van, az, hogy amikor egy kísérletben veszek részt, meg amikor álmosan autózom hajnali kettőkor, egészen mások a reflexeim. Jó? Illetve megint csak az, hogy egy fiatal ember egészen másképp reagál az eseményekre, mint egy 70 éves idős úr. Melyiket vegyük figyelembe? Jó, igazából ilyenkor, amikor a biztonságra számolunk, akkor a járművezetőknek a legkevésbé tehetséges vagy jó fizikumú résztvevőre kell gondolnunk, arra, aki a legnehezebben közlekedik, mert az ő számukra is biztosítani kell a kedvező feltételeket, a biztonságos feltételeket. Ebben az esetben azt mondjuk, hogy a reakcióidő az nagyjából 2 másodpercnek vehető. 1,8 másodperc, amit kimértek mesterséges körülmények között, 2 másodperc az egy jó közelítés a céljainkra. Tehát a cselekvési úthossz az az úthossz lesz, amit 2 másodperc alatt bejár a jármű. Jó? Roppant egyszerű, út egyenlő időször sebesség. Tehát az U egyvessző az egyenlő a 2 másodperc szorozva a V per 3,6-del. Az első kérdés az, hogy mi a V itt? Milyen V-t kell használnunk? Kinek van tippje? Nem. Tervezési sebességet. Mindig, amikor egy V szerepel, akkor mindig a tervezési sebességre fogunk gondolni. A kettő nem függ össze egymással. Általában van némi köze egymáshoz, de lehet eltérő. 90 km/h megengedett sebességnél gond nélkül lehet 110 km/h tervezési sebesség például. Jó? Tehát a tervezési sebességgel számolunk. Másik kérdés, hogy mi az a 3,6-es tényező? Így van, kilométer per óráról a méter per szekundumra váltunk át. úgy jelölünk, hogy amikor V-t használunk a sebességre, akkor az kilométer per óra dimenzióban van, és amikor az S-et, az pedig méter per szekundum dimenzióban van. Miután a tervezési sebesség az kilométer per órában van megadva, és mi ezt használjuk, mindig át kell számolnunk erre a dimenzióra a dolgokat. Ebből következően a cselekvési úthoz az 0,28-szor a tervezési sebesség kilométer per óra dimenzióban, szorozva a cselekvési idővel 2 másodperccel. Ez alatt a gépjármű sebessége változatlan. A műszaki fékút, vagy a megállási úthoz, az az úthoz, ami alatt a jármű kinetikai mozgási energiáját a fékezési erő, illetve a járműre ható erők felemésztik. Energia, az pedig erő elfogyasztja egy úthoz mentén. Első kérdés az, hogy mekkora a járműnek a kinetikai energiája. Ezt mindenki tanulta gimnáziumban, szakközépben, ha nem, akkor meg fogja tanulni majd a mechanika tanszék keretein belül. A kinetikai energia az a tömegszer a sebesség nézete osztva 2-vel. Ezzel egy bajunk van ezzel a képlettel, olyan jellemzők vannak benne, amiket nem használunk. Nem használjuk a tömeget, és nem használjuk a sebességet méter per szekundum dimenzióban. Ezért aztán átváltjuk. A tömegből súlyt csinálunk, tehát a súly per a gravitációs együttható váltást fogjuk megcsinálni, illetve a méter per szekundum dimenzióból kilométer per óra dimenziót csinálunk, és így kapjuk azt, hogy az M-szeres nézet per 2 az egyenlő tulajdonképpen a Q per G per 2, szorozva a V nézet per 3,6 négyzetennel, ami egyenlő 0,0039-szer a Q szor a V nézettel. Ez a jármű kinetikai energiája súlyjal, meg kilométer per óra dimenzióval kifejezve. Jó, eddig még semmi bonyolult dolog nem történt, egyszerűen csak némi átalakítást végeztünk. Milyen erők hatnak a járműre? A járműre egyszer hat a fékezési erő. Mi az a fékezési erő? A járműnek van valami súlya, van valami tapadás a kerék és a burkolat között, és ezt a tapadást kihasználva tudjuk megállítani a járművünket. A súlódási erő az olyan, hogy annyi, akkora, amekkora részét kihasználjuk, egészen egy értékig, onnantól kezdve elkezd csúszni a járművünk, amit már nem szeretünk. Az F1, tehát a súlódási tényezőnek két komponense van egy hosszirányú, meg van egy keresztirányú. A fékezésnél a hosszirányú komponens számít, ezt F1-jel jelöljük. Ennek az értéke az olyan attól függ, hogy milyen a burkolat, illetve milyen a fékezés. A fékezés mértéke azért befolyásolja, mert minél óvatosabban fékezünk, annál kisebb részét használjuk fel a rendelkezésre álló csúszósorodási tényezőnek, az annál kisebb lesz az értéke. Száraz burkolaton, óvatos fékezés mellett a csúszósorodási tényező értéke 0,6-0,8 között van. Ezek közelítő értékek, sok mindentől függenek. Leesik egy pici eső. Semmi nem történt, kicsit szemetelt a dolog, nem ásít a nap, csak picit vizes a burkolat. Jó? Mindenki gyanútlanul tovább ugyanúgy autózik, mint száraz burkolaton. De amikor meg akar állni, akkor jönnek a meglepetések. Mert nem tud. Jó? Nedves burkolaton, akkor is, ha nagy mértékben kihasználjuk a rendelkezésre álló súrlódást, akkor is jelentősen lecsökken a súrlódás, azaz meg fog nőni a műszaki fékutunk. Ezért van az, hogy amikor pici eső leesik, jönnek a koccanásos balesetek, mert hogy a járművezetők erre nem figyelnek. Akinek van jogosítványa, illetve akinek lesz jogosítványa, szeretném kérni, hogy figyeljen arra, hogy amikor vezet, és vizes a burkolat, hagyjon sokkal nagyobb követési távolságot, mert nem tud megállni. Bár úgy tűnik, hogy meg fog tudni, de nem fog tudni. Jó? Jeges burkolaton, ez még inkább eltűnik, jeges burkolaton fékezni nem érdemes, mert úgysem lehet. Jó. Tehát a fékezési erő az függ egyszer attól, hogy mekkora a súlódási tényező, illetve függ attól, hogy mekkora a járműnek a súlya. Minél nagyobb a súly, annál jobban lenyomja, annál több erőt tudunk kifejteni. De szükség is lesz rá, mert annál nagyobb sebességet, annál nagyobb tömeget kell megállítanunk, tehát annál nagyobb mozgási energiát kell elfogyasztanunk. Jó? Tehát a fékezési erő az a súly szorozva a csúszósorodási tényezővel, a hosszirányú csúszósorodási tényezővel, ez a Q-szor F1. Jó? Milyen erő hat még a járműre? Igazából az ellenállásokról a jövő órán lesz szó, de van egy olyan ellenállás, ami ide tartozik, ez pedig az emelkedő ellenállása. Ahogy fölfelé megyünk egy emelkedőn, könnyebb megállni. Hiszen az emelkedőn a jármű lefele gurulna, és ez segít minket. Lejtőn persze ez fordítva van, lejtőn menet nehezebb megállnunk, hiszen még a lejtőnek a hatását is ki kell küszöbölni. De hogy is néz ez ki? A járműnek lejtőn haladva egyedül a súlya hat rá. Ennek a súlynak van két komponense, lejtővel párhuzamos komponens, meg lejtővel merőleges komponens. A lejtővel párhuzamos komponens lesz az, ami alapesetben a járművet a lejtőn vagy emelkedőn lefelé mozgatná. Tehát tulajdonképpen az emelkedő ellenállás, ez a párhuzamos komponens, ezt kell legyőzni, amikor egy helyben akarunk maradni, vagy fölfele megyünk az emelkedőn, ezen azt kell nekünk túlkerülni. Ennek az értéke 20-szor színusz alfa, alfa szöget számolva itt az emelkedőnél. De mi igazából tangenssel szeretünk számolni az útépítésben, és azokban a szögtartományokban, amiket mi használunk, max 20 fok, vagy most max 20%, azokban a szögtartományokban, amiket használunk, jó közelítés az, hogy a színusz alfa egyenlő a tangens alfával. Még ott is, ahol nem lenne túl jó közelítés, annyi becslés van a dolgainkban, hogy ezt nyugodtan megengedhetjük magunknak. Tehát azt, hogy mondani, hogy a kúszor színusz alfa, az nagyjából egyenlő a kúszor tangens alfával, legalábbis annyira, amennyire a mi céljainkra kell, ez tökéletesen megfelel ez az érték. És a tangens alfa helyett mi igazán az emelkedőnek a százalékban kifejezett értékét fogjuk használni, ami azt jelenti, hogy megmondjuk azt, hogy 100 méteren hány métert emelkedik az út. Tehát ha 8 métert emelkedek 100 méteren, 8 méterrel kerülök magasabbra, mint ahonnan indultam, akkor az emelkedő 8%-os. Ez tulajdonképpen tangense az útnak, hiszen a szöggel szembeni oldalt osztjuk a szög melletti oldalat, tehát a tangenst fejezzük ki százalékban, és emelkedő esetében ezt E-vel jelöljük. Tehát az emelkedő ellenállása az Q-szor tangens alfa, másképp fölírva Q-szor E, és a százas tényező az azért van, mert ha százalékban írjuk be az értéket, akkor még százal osztanunk kell, hogy a tényleges abszolút értéket kapjuk meg. Jó? Tehát ez a két erő hat tulajdonképpen a járművünkre. Tehát még egyszer, a jármű kinetikai energiáját a fékezési út mentén, a műszaki fékút mentén a fékezési erő és az emelkedő ellenállása fogja felemészteni. Jó? Itt látható a kis képlet, bal oldalt van a mozgási energia, és jobb oldalt van a járműre ható erőknek az összege, megszorozva a műszaki fékút hosszával, hiszen az energia az egyenlő erőször út, leegyszerűsítve a fizikai dolgokat. Látunk ott egy plusz-minusz jelet a fékezési erő és az emelkedő ellenállása között. Mi az oka ennek? Ki tudja megmondani? Attól függ, hogy emelkedőn haladunk, vagy lejtőn haladunk. Másképpen kell figyelembe venni. Emelkedőn plusz van, vagy mínusz? És miért? Plusz van, jó volt a válasz, de miért? Azért, mert az emelkedő ellenállása segíti a megállást. Lejtőn pedig mínusz, hiszen az emelkedő ellenállása csökkenti a fékezési erőt, az még tovább lögdösné lefelé a járművünket. Alpok, egy-két meredekebb lejtőnél megcsinálták azt, hogy bevágtak ellenlejtőt, ami azt jelenti, hogy olyan meredek a szerencsétlen emelkedő, hogy a tehergépjárművek, a nehéz kamionok egyszerűen nem képesek lemenni rajta, mert nem tudnak megállni. Tehát lépésben 1 km órás sebessége elég a féken állva, komoly gondjaik vannak. És ilyenkor az ellenemelkedő vagy ellenlejtő azért segít, mert ha valaki elvesztette az uralmát a jármű fölött, fölgyorsult, akkor erre kimenve van lehetősége arra, hogy megálljon. Tehát a lejtő a fékezés szempontjából nagyon káros dolog, és a tehergépjárművekre bizonyos helyeken, például a szlovén-osztrák-olasz határ, igen komoly hatással van. Jó, na, akkor megvan a képletünk, ott van minden, ebből már csak annyi dolgunk van, ki kell fejeznünk az U-két veszőnek az értékét. Nem túl bonyolult elképzelés, fogunk osztani Q-val, mert a jármű súlya az szépen kiesik, és átrendezve az egyenletüket azt kapjuk, hogy a műszaki fékút megállási úthoz az 0,0039-szer a tervezési sebesség négyzete osztva a hosszirányú csúszósorolási tényezővel, plusz-minusz az emelkedő esésével. Jó, tehát ő a műszaki fékutunk. Persze az, hogy pontosan mekkora ez az F1 érték, ez már egy becslés. Elég sok becslést használunk az ilyen képeteknél, ezért sem vagyunk túlságosan pontosak, ezért is alkalmazunk közvetéseket, hiszen a hiba, amiket a becséssel beletettünk, jóval túlmutat azokon a közvetéseknek a hibáján, amiket használunk. Sok esetben, pontosan azért, mert nem tudjuk a csúszósorolási tényezőnek az értékét, illetve arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen gyorsulás hat a járműben ülőkre, a műszaki fékutat nem a súrodáson keresztül határozzuk meg, hanem a lassulási tényezőn keresztül, a lassulási gyorsuláson keresztül, azaz a lassuláson keresztül. Ez összefügg a súrodási tényezővel, hiszen az nagy mértékben befolyásolja azt, hogy mennyire vagyok képes lassulni. Mégis fizikai szempontból picit másképp közelítjük meg a problémát. A kinetikai energia az továbbra is m-szeres négyzet per 2, de most ezt, ami elfogyasztja, az a tömegszer a gyorsulásból adódó erő, tehát a tömegszer a fékezési lassulás, szorozva az úthosszal. Jó? Most tudunk a tömeggel egyszerűsíteni, és ki tudjuk fejezni viszonylag egyszerűen az U2 veszőnek az értékét, ami annyi lesz, hogy a V négyzet per 26 szor a B értéke. Jó? Tehát a fékezési lassulásban megadva a járműnek a képességeit, vagy a jármű folyam jellemzőit, onnan is meg tudjuk határozni a műszaki fékutat. Persze a fékezési lassulás az összefügg a csúszósodási tényezővel, mint a bal alsó sarokban az, vagy ebben a sarokban ez látható. Hol használják a fékezési lassulást? Általában balesetek elemzésénél, amikor kimegy a szakértő, ő fékezési lassulásban gondolkozik, ezzel a megközelítéssel kezeli a problémát, elemzi a helyzetet. Jó. Eljutottunk odáig, hogy megvan a cselekvési úthosszunk, meg a műszaki fékutunk, a megállási úthosszunk. Adjuk össze a kettőt, és megvan a megállási látótávolság. Jó, tehát az U értéke az 0,28-szor a V-szer a T, plusz 0,0039-szer V négyzet per F1 plusz minusz az E per 100. Jó. Ezt a képet nem kell fejből tudni, de le kell tudni vezetni. Jó? Tehát a ZH-ban, vagy az előző dolgozatban lesz erre vonatkozó kérdés. Nem a végeredmény érdekel engem, hanem a levezetés. Célszerűen a levezetésből ki kell jönnie a végeredménynek, de egy jó levezetés és elszámolás útközben sokkal kevésbé zavar, mint egy jó végeredmény levezetés nélkül. Jó? Egyszerűen azért, mert amire kíváncsi vagyok, az az, hogy az alap összefüggéseket mennyire értitek, és az a levezetésből derül ki. Ez az egyik sok pontot érő kérdés a dolgozatban, 25-ből 10 pontot ér ennek a megválaszolása. Jó. Elérkeztünk odáig, hogy definiáltuk a megállási látótávolságot. Most következik az, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan kell megtervezni az útnak a vonalvezetését. Térbeli vonalvezetést tervezünk, de jelenleg a jelenlegi eszközeinkkel nem tudunk térben tervezni még. Az egy dolog, hogy a számítógép megrajzolja térben a végeredményt, de a tervezést magát, amikor gondolkozunk azon, hogy hogyan állítsuk össze a vonalvezetést, azt még mindig két dimenzióban csináljuk. Ennek több oka van, egyik az, hogy megszoktuk így, és erre vannak az előírásaink, másik az, hogy igazából még nem tudjuk térben kezelni a dolgainkat, vannak már erre törekvések, de még mindig a régi módszernek a számítógépesített verziójánál tartunk. Ez pedig azt jelenti, hogy háromféle vetület van, síkvetület van, és ezeken a síkvetületeken keresztül fogjuk megtervezni az utat. Van a vízszintes vonalvezetés, ezt a helyszínrajzon ábrázoljuk, van a magassági vonalvezetés, ezt a hosszelvényen ábrázoljuk, illetve van a keresztszelvény, a kialakítás, illetve a keresztszelvényi vonalvezetés, a burkolatszélek vonalvezetése, ezt pedig a keresztszelvényekben ábrázoljuk. Ezeket külön-külön kell megtervezni, azaz külön-külön vonatkoznak rájuk az elvek, de együtt is, azaz össze kell őket hozni, Tehát tekintettel kell lenni arra, hogy mi van a másik két vetületnél, amikor ezt tervezem. Ezt úgy hívjuk, hogy összehangoljuk a különböző vetületeket. A mai órán vízszintes vonalvezetésről lesz szó, jövő órán fogunk beszélni a magasságiról, illetve a keresztszervényekről majd. A vízszintes vonalvezetésnek három eleme van, gyakorlatilag már ezeket valószínűleg elmondták, remélem, akinek még nem volt gyakorlat, annak ez újdonság erejével fog hatni. Vannak az egyenesek, ezt mindenki ismeri, viszonylag egyszerű geometria. Vannak az ívek, nem kanyarok, hanem ívek, ezek köríveknek a részei, ezeket a sugarukkal határozzuk meg. És vannak köztük az átmeneti ívek, amelyek azt biztosítják, hogy folytonos görbületváltozás legyen. Mi egy egyszerű geometriai átmeneti ívet használunk, vasúti pályákból szó lesz majd többféle geometriáról. Náluk azért fontosabb, mert kötött a pálya, útnál pedig nem, tehát a törésekből jövő problémák nálunk nem jelentkeznek. De kezdjük a vonalvezetések elemeivel. Az első és legegyszerűbb elem az egyenes. Az egyenest mindenki szereti, mert könnyű vonalazóval megrajzolni. Előnye az, hogy jó a beláthatósága. Messzire el tudunk látni, semmi nem akadályozza a láthatóságot. Viszont hátránya is van, pont ebből következően. Esztétikailag egy merev elem. Tehát nem szeretjük az egyeneseket alkalmazni, mert nagyon nehezen kezelhető merev elem. Jellemzően azt mondhatjuk, hogy sík területen az egyenes egy kedvező vonalvezetési elem, de amikor a terep már elkezd hullámosodni, akkor már az ívek, nagysugarú ívek kedvezőbbé válnak. A merevsége miatt nehéz az egyenest beilleszteni. Nézzük a tulajdonságait. Az egyenes jól belátható. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy itt lehet előzni, mert messzire ellátunk. Messzről látjuk, hogy jönnek-e járművek, vagy nem jönnek járművek. Ezért nagyon szeretjük az egyenest. Előzési lehetőség biztosítása. A másik, pontosan a jó beláthatóság miatt ide szeretjük tenni a csomópontokat, hiszen nem okoz problémát a beláthatóság. A mellékirányból érkező jármű látja azt, hogy jön-e valaki, vagy nem jön valaki, mikor szabad a kereszteződés, mikor mehet át biztonságosan. Jó? Tehát a beláthatóság miatt tudunk előzést biztosítani, illetve a csomópontok szempontjából kedvező az egyenesben való elhelyezkedés. Az előzésnek a végrehajtásához, illetve az előzéseknek való megfelelőséghez tisztáznunk kell azt, hogy mekkora távolság is kell egy előzés végrehajtásához. És ezt hívjuk előzési látótávolságnak. Rengeteg módszer van arra, hogy hogyan lehet ezt kiszámolni. Van nagyon egyszerű, van nagyon bonyolult. Ez egy alaptárgy, mi a nagyon egyszerűt fogjuk tárgyalni, ami igazából nem ad nagyon eltérőre, mint a nagyon bonyolultól sem, lévén rengeteg közelítés van mindegyik módszerben. Tehát abból indulunk ki, hogy van egy jármű, ami lassabban halad a tervezett sebességnél, és ezt a tervezett sebességnél picivel gyorsabban haladó jármű szeretné majd megelőzni. Mindig azt nézzük, ilyenkor, hogy a biztonság javára a lassabban előző járműveket szeretnék figyelembe venni. Nem azt, amikor kamion előz kamiont, mert azt azért nem lehet, de normál sebességkülönbséget feltételezve a járművek között. Jó, és igazából arra vagyunk kíváncsiak, hogy a biztonságosan végrehajtott előzéshez mekkora hossz kell. Jó, hogy a biztonságos előzésnél öreg bácsira gondolunk, aki előz. Tehát ő is visszaérjen. Azt mondjuk, hogy jellemzően egy 9 másodperc idő kell ahhoz, hogy az előzést végrehajtsuk. Kimenjünk a jármű elé, a sebességkülönbséggel elhaladjunk előtte, és utána szépen visszamehessünk elé. Ez alatt mekkora távolságot tesz meg a járművünk? Ez alatt pontosan annyi távolságot tesz meg, amennyit 9 másodperc alatt befut. Milyen sebessége halad a járművünk? Milyen sebességet kell figyelembe vennünk? Tervezési sebességgel kell nekünk számolnunk. Jó? Tehát ekkora távolság kell nekünk ahhoz, hogy megtegyük ezt az előzést végrehajtsuk. Igen ám, de ha csak ennyit látnék előre, az nem elég. Mert közben eléggé el nem ítélhető módon szembe is jönnek. Jó? És ő is megtesz pontosan ugyanekkor a távolságot. Tehát amikor én meggyőződök arról, hogy lehet előzni, akkor egyrészt látom kell, hogy üres az a tér, ami nekem kell, és üres az a mögötte lévő tér, ami a szembe lévő járműnek kell. Ekkor tudom végrehajtani az előzést. Jó? Viszont ebben az esetben a 9-9 másodpercet számolunk, akkor abból indultunk ki, hogy pont visszaértem, mire a szembe lévő jármű megérkezett, tehát ilyen lökhájtó, lökhájtó, és éppen elkerültük egymást, ha kicsit idegesebb, akkor villog is. Jó? Ezt elkerülendő, illetve fennhagyva a lehetőséget a tévedésnek, a biztonságos találkozásnak a biztosítása érdekében, hozzáadunk még 2 másodpercet. Azt mondjuk, hogy jó, 9 másodperc elég, de a biztonság javára még 2 másodperccel megnöveljük az értéket, hogy lehetőség legyen abban, hogy rosszul döntött, rosszul mértem fel a távolságot, hibáztam, és így tovább. Jó? Tehát összesen 11 másodperc lesz az előzés folyamata, 9 másodperc maga az előzés, 2 másodperc biztonság. Jó? Tehát 11 másodpercnyi host kell megtennie az előző járműnek és a szembejövő járműnek is. Ebből következően az előzési távolságnak a hossza 11 másodperccel szorozva a tervezési sebesség osztva 3,6-del, és meg kell szorozzunk még 2-vel. Mi ez a 2-es szorzó? Szembejövő járműnek a figyelembevétele. Így van. És ha ezt kiszámoljuk, akkor ez nagyjából azt kapjuk, hogy ennek az előzési látatásnak az értéke 6-szor a tervezési sebesség. Ez egy olyan kifejezés, amit álmatokból fölkeltve, legalábbis amikor utakról beszélgettek álmatokban, akkor ezt tudni kell. Jó? Tehát ez egy alap összefüggés, ezt nagyon-nagyon kell tudni, mert ez az egyenes minimális hossza is, ezt később majd fogjuk látni. Tehát még egyszer, az előzési látótávolság, az a tervezési sebesség 6-szorosa, és ezt tudni kell, ez egy nagyon fontos alapösszefüggés. Jó. Nézzük a hátrányokat. Az egyenes esztétikailag merev. Elég nehezen lehet beleilleszteni a tájba, azért, mert a természetben általában íves formák szerepelnek. No? És amikor egyenest építünk, akkor egész egyszerűen föltépjük a tájnak ezt a szövetét, hogy szép költői módon mondjam, de a lényeg az, hogy egészen más formák jönnek ki, és egyszerűen ronda, hogyha ránézünk. Emiatt nem szeretjük a hosszú egyeneseket. Az egyenes jól belátható, ez eddig előny volt, de ez egyben probléma is. Éjszaka a szembejövő járművek fényszórója vakító. Főleg akkor, amíg messze vannak, és nem a topitot használják, hanem teljes reflektorral jönnek, elég rossz élmény sokáig ezekbe bámulni. Egyenes mentén erre van lehetőség, tehát ezt is célszerű kerülni azzal, hogy nem alkalmazom túl hosszú egyeneseket. Aki gyakran vezet éjszaka, az tudja, hogy mennyire elfárad az embernek a szeme attól, hogyha folyamatosan a szemébe világítanak. Végül az egyenes borzasztóan ingerszegény, rendkívül unalmas dolog. Jó? Nagyon könnyen elfárad a járművezető figyelme, emiatt baleset veszélyes. Jó? Amikor éjszaka autózunk, és nem autópályán megyünk, az jó, mert ébren tart. Tekergetni kell a kormányt, néha meg kell előzni valakit, nem alszunk el. De ahogy fölmentünk az autópályára, 2-3 kilométeren belül már gond van azzal, hogy hol tartjuk a fejünket. Amikor hírekben lehet azt olvasni, hogy valaki elült a kormány mögött, és balesetet okozott, vagy szenvedett, akkor az ember mindig arra gondol, hogy nem szabad fáradtan vezetni. De a másik oldalról azért ott van mögötte a közlekedés tervező is, hogy mennyire volt ingerszegény az út, amit tervezett. Jó, tehát figyelnünk kell arra, hogy a túl hosszú egyenes, az fárasztó, elvesztjük a sebességérzésünket, nem érezzük azt, hogy mennyivel megyünk, tehát a jármű jelentősen föl fog gyorsulni. Egyszer kipróbáltam Kecskemét környékén, 80 helyett 130-ig jutottam, anélkül, hogy észrevettem volna, tehát 80-at akartam tartani, akkor még annyi volt a megengedett sebesség. Tehát rendkívül baleset veszélyes a hosszú egyenes. Ezért aztán, miután sok hátránya van az egyenesnek és kevés előnye, csak akkor fogunk egyenest alkalmazni, amikor az előnyei érvényesülnek. Azaz, lehet rajta előzni. Mivel csak akkor lehet előzni rajta, hogyha megvan az előzési látótávolság, legalább olyan hosszúnak kell lennie, hogy az előzést biztosítjuk. Ez az egyik oldala. A másik oldala pedig az, hogy a hátrányait szeretnénk csökkenteni, mérsékelni. Ezt pedig azzal lehet elérni, hogy nem engedjük meg azt, hogy túlságosan hosszú egyenes legyen, mert az merev, vakit a fényszóró és ingerszegény, hanem valamilyen módon korlátozzuk a maximális hosszát az egyenesnek. Az egyenes megválasztásánál lesz egy minimális korlát, Azaz az egyenes minimális hossza az előzési látótávolság 6-szor a tervezési sebesség. Ez kötelező, ez alól nem lehet eltérni, vagy felmentést kapni, hiszen ha ennél rövidebb egyenest tervezünk, akkor azt csináltuk, hogy az egyenesnek nincs előnye, csak hátránya. Olyat meg ne csináljunk, ami rossz. Jó. Másik oldalról pedig a maximális hossz, az a tervezési sebesség 20-szorosa, mert ekkor még a merevség, a vakítóhatás, illetve az ingerszegénység nem olyan nagyságrendű, hogy abból probléma legyen. Ez nem egy éles határ. Ha valaki 21 VT vagy 22 VT hosszúságú egyenes tervez, nem egy nagy baj. Nem fogják eltörni érte a kezét. Nem fogják megszidni. De tudni kell azt, hogy mi a következménye. Tehát ezt rugalmasan kezelhető, de célszerű betartani ezt a határt, és nem tervezni hosszabb egyeneseket. Jó? Azért van az a korlát, hogy a hátrányokat mérsékeljük, minimalizáljuk. A következő elem, amiről beszélnünk kell, az az ív. Az ívek jól illeszkednek a tájba, azonban a dinamikájuk, a járhatóságuk és a beláthatóságuk az pedig a körív sugarától függ. Pont ellentétje az egyenesnek. Egyiknek jó volt a beláthatósága meg a dinamikája, másiknak meg jó az esztétikája. És fordítva, tehát ami az egyenesek előny, az a körívnél tulajdonképpen hátrány. De igazából nem annyira, mert a körív hátrányai a sugár növelésével azért csökkenthetőek. Egy nagysugarú ívben igazából nagyon jól előre lehet látni, észre sem veszük, hogy ívben haladunk, teljesen jól lehet előzni, és még a tájba is illeszkedik. Tehát ez egy kedvező vonalvezetési elem. Tehát a körív az lehet olyan, hogy az egyenes összes előnyével annak hátrányai nélkül rendelkezik. Attól, hogy az, hogy milyen íveket alkalmazhatunk, az a sugártól függ, illetve a körívnek a hosszától. A tiszta körív hosszra majd visszatérek akkor, amikor az átmeneti ívekről lesz szó, illetve az átmeneti íves körívről lesz szó. Most az a lényeg, hogy a körív hosszának van jelentősége, mind esztétikai, mind dinamikai szempontból. Az ívsugárnak pedig dinamikai szempontból van jelentősége, hiszen íves pályán haladva az a célunk, hogy ne sodródjunk le róla, rajta maradjunk, a körívsugarat ennek megfelelően kell kiválasztani, hogy a tervezési sebességgel, nedves burkolaton és biztonsággal járható legyen. Az ívekben a járművekre egy kifelé mutató centrifugális erő hat. Egész pontosan a járművek befelé gyorsulnak az íves pályán, és ha semmi nem mozgatja őket ebbe semmi nem mozgatja őket a körív középpontja felé, akkor egyszerűen nem képesek az íves pályán maradni, tehát ezért kell nekünk valamilyen befelé mutató erővel a pályán tartani a járműveket. Miért fontos ez? Azért, mert a kifelé mutató erő hatására a jármű kiborulhat, vagy kicsúszhat. A gyakorlat szempontjából a kicsúszás az a mértékadó, tehát általában ezzel szokunk találkozni, így most a tárgy keretében csak a kicsúszásról fogok beszélni, a kiborulást majd úttervezésből, aki arra megy, az fogja hallgatni. Igazából általában azért a kicsúszás a mértékadó alapesetben. Persze vannak kivételek. A legkisebb alkalmazható ívsugarat a tervezési sebesség alapján fogjuk meghatározni. Egész egyszerűen megnézzük azt, hogy milyen sebességgel járható még az út, milyen sebességgel elegendő még a jármű tapadása, meg a túlemelés, hogy bent tartsuk a pályán a járművünket. Íme a funkcionális besorolásnak az egyik következménye, hogy ott, amikor döntöttünk arról, hogy milyen funkciója van az útnak, szépen arról is döntöttünk, hogy milyen körívsugarak alkalmazhatóak. Jó, tehát a keret, ami a folyamatot meghatározza, egészen ilyen szintig eljön. Ívekben azért, hogy javítsuk a menetdinamikát, az útpályának a külső szélét fölemeljük. Mindjárt fogjuk látni, hogy milyen az erőjáték, de lényeg az, hogy ezzel le tudjuk csökkenteni a kifelé mutató erőt, tudjuk növelni a jármű tapadását, és létre tudunk hozni egy befele mutató erőt, azaz lényegesen lehet javítani a jármű menet dinamikáját. A kerékpáros pályaversenyeknél egész extrém esetig elmennek, a gyakorlatban azonban 7% fölé nem nagyon megyünk, mert jeges úton egy 7%-nál meredek nagyobb oldalesésnél az álló tehergépjármű lecsúszik. Jó? Tehát egy ilyen a képen látható oldaleséssel elég nehéz lenne parkolni például. Nézzük a járműre ható erőket. Ez a kis pici ábra hátulról ábrázolja a járművet. Itt a túlemelés látható. A túlemelést azt a Q betűvel fogjuk jelölni, ugyanúgy, mint az emelkedőnél volt. Lényeg az, hogy 100 méteren hány métert emelkedik ezzel az eséssel az út. Tehát a 6%-os oldalesés azt jelenti, hogy 100 méteren 6 méter lenne a szintkülönbség. Ez tulajdonképpen a tangense a alfának, oldalesés meg az egyenes között által bezárt szögnek. Mi mindig a tangens szeretjük használni, illetve annak a százalékban kifejezett értékét, ezért határozzuk így meg. P-vel jelöljük a kifelé mutató értéket. Mekkora ennek a nagysága? Az erő, ami a járműre hat, az egyenlő a tömegszer a gyorsulással. A jármű tömege az adott. Éves pályán mekkora a jármű gyorsulása? Az egyenlő a sebesség négyzetével, és ezt el kell osztanunk a sugárral. Tehát a sebesség négyzetének a sugárnak a hányadosába. M-szer S négyzet per R. Némi átalakításra van szükségünk, mert se a tömeget, se a méter per szekundum, de mi az ott nem használjuk. Ezért lesz belőle Q per kis g, a kis g a gravitációs együttható, szorozva a V négyzetszer 3,6 a négyzetennel, szorozva R-rel, és ezt némi kerekítéssel úgy is mondhatjuk, hogy a járműre kifelé ható erő, az a Q szor, a jármű súlya szorozva a sebesség nézetével, osztva a 127, a sugár 127 szeresével. Jó? Mekkora a sebesség, amit használunk itt? Mekkora a sebesség? A tervezési sebességet számolunk. Jó? Tehát azt mondjuk, hogy a tervezési sebesség az a sebesség, amivel biztonságosan járatónak kell lennie, tehát mindenhol azt vesszük figyelembe a paraméterek meghatározásánál. Jó. Nézzük meg a határegyensúlyt. A határegyensúly azt jelenti, hogy az erőknek az egyensúlya a kicsúszás előtti állapotban. Ez az utolsó állapot, amikor a jármű még nem csúszik ki. Ha ezen túlmentünk, akkor már elhagyjuk a pályát. Hogyan is néz ez ki? A túlemelés miatt mind a súlyerő, mind a kifelé ható erő, az két komponensre bontandó. Van párhuzamos komponensünk, meg merőleges komponensünk. Az első előnye például itt jön a túlemelésnek, az, hogy a kifelé mutató erőt lecsökkenti, mert csak a párhuzamos komponense tolja kifelé a járművet, ami viszont kisebb az eredőjénél. Tehát lecsökkent a kifelé mutató erő hatása. Plusz azáltal, hogy keletkezett egy párhuzamos komponens, a jármű jobban tapad az útra, tehát még segít bent tartani. Valamint a súlyerőnek is létrejön egy párhuzamos komponense, ami a járművet a körév középpontja felé mozgatja. Írjuk ezeket fel, tehát P-szer koszinusz alfa van a bal oldalon, és utána jön az, hogy F2-ször Q-szor koszinusz alfa, ez a jármű súlyából adódó merőleges komponens, szorozva a keresztirányú csúszósodási tényezővel. Ehhez hozzáadjuk a jármű súlyából adódó párhuzamos komponenst, ami szépen befele tolja a járművet, valamint jön még a kifele ható erőnek a merőleges komponenséből származó leszorító erő, F2-ször a P-szer a színusz alfa. Ez a három erő ellensúlyozza másik oldalon a kifelé mutató centrifugális erőnket. Ebből kell nekünk valamilyen módon a sugarat meghatározni. Hogyan álljuk neki? Először is tüntessük el azt, amit nem szeretünk. A P helyére írjuk be a Q-szor V négyzet per 127 R-et, és emeljük ki a Q-szor koszinusz alfát az első meg a harmadik tagból. Azért jó ez, mert azt a koszinusz alfát szeretnénk eltüntetni. Jó? A csúszósodási tényező mellől el is jött, másiknál viszont a színusz alfát osztjuk koszinusz alfával, és tangens alfa jött létre. Ennek örülünk, mert szeretjük mindig azt, amikor tangenst látunk, törekszünk arra, hogy tangenst alakítsunk ki. Jó? És a harmadik tagot azt tulajdonképpen úgy hagyjuk, ahogy van, itt is majd később beírjuk a P helyére a Q-szor V négyzet per 127 R-et, de igazából azzal a taggal nem fogunk túl sokat foglalkozni. Jó? A következő lépés az, hogy egyszerűsíteni fogunk Q-val és koszinusz alfával. Jó, tehát lehúzzuk a Q-t meg a koszinusz alfát, ennél a tagnál is el kell ezt végezni, és azt kapjuk az egyszerűsítés után, hogy a bal oldalon, van a V négyzet per 127 R, ez a kifele ható rész, és ez egyenlő a keresztirányú csúszósodási tényező plusz az oldalesés, a tangens alfa az oldalesésünk, a Q százalék. És ehhez hozzáadom még egy tagot, amelyik úgy néz ki, hogy F2, ez az oldalirányú csúszósodási tényező, plusz V négyzet per 127 R, szorozva tangens alfával. Jó? Az F2 értéke az 0,01 körül van, a tangens alfa értéke oldalesésnél 0,07-nél nem nagyon lehet nagyobb. Így a kettő szorzata elég picike. Elég pici ahhoz, hogy ne akarjunk vele számolni, hiszen a közelítéseink elég jelentős becsléseket, hibákat tartalmaznak, nagyobb hibákat tartalmaznak, mint ennek a tagnak az értéke. Ez az egyik dolog. Másik pedig az, hogyha elhanyagoljuk, az a biztonság javára történik, mert egy olyan tagot dobunk ki, ami igazából a járművet bent tartaná a pályán. Tehát nyugodtan megtehetjük, mert nem okozunk vele problémát. Legfeljebb kisebb lesz a sebesség, amivel járható a körívünk, de ezt annyira nem bánjuk. Tehát igazából ezt a tagot el fogjuk hagyni. Kényelmesek vagyunk, nincs jelentősége, miért számoljunk akkor vele. Így ami marad, az az, hogy a kifejezve az előző képletből, a minimális körívsugár az egyenlő a sebesség négyzetével, és ezt osztjuk 127-szer a keresztirányú csúszósorodási tényező és a túlemelés értékével. Jó? Igazából ebben három ismeretlenünk van. Ismeretlen a körív, ismeretlen a termelési sebesség, és ismeretlen az oldalesés értéke. Egész pontosan kettőt megválasztunk, és a harmadik tényező értékét megadja. Feltettem úgy is a kérdést, hogy mekkora sugárral lehet tervezni az ívet, ha a tervezés sebességem mondjuk 100 km per óra, és az oldalesésem pedig 7%. Azt is mondhatom, hogy mekkora oldalesés szükséges ahhoz, hogyha 100 km tervezés sebességem, és 600 méter sugarú az ívem. Vagy az is lehet, hogy egy 300 méter sugarú ív 5% túlemeléssel mekkora sebességgel járható. Ezek a kérdésekre minden kapjuk a választ ebből a képletből, azonban a gyakorlati munka során igazából ezt a képletet nem nagyon használjuk. Amit használunk helyette, és az ábra a szabványból van, egy grafikus összefüggés, ami megmondja azt, hogy két paraméter értékhez alul van a sugár, felde vannak a sebességértékek, itt pedig vannak a túlemelés értékek, hogyan választok ki a harmadik értéket. Tehát igazából nem számoljuk ezeket végig, de emögött a diagram mögött, illetve bármi olyan paraméter mögött, amit a szabványból tudunk venni, ez a számítás áll. Ez a számolás is lesz az ED-ben, ugyanúgy sok pontot érő feladat, mint a másik, ugyanúgy a lényeg az, hogy az elejétől végéig a levezetés lépések meglegyenek. Jó, tehát csak a végeredmény számomra nem elegendő, ábra is kell, illetve végig a folyamatot követni kell tudni. Fontos dolog az, hogy a minimális körívsugarat csak indokolt esetben alkalmazzuk. Miért? Azért, mert törekszünk a dinamikus vonalvezetésre. Szeretnénk azt, hogy minél lendületesebben lehessen haladni az utunkon. Jó? Két kivétel van, illetve vannak kivételek, két legjellemzőbb, amikor ettől eltérünk és minimális körívet alkalmazunk. Egyik az, amikor geometriai kötöttségeink vannak. Nem férünk el, kénytelenek vagyunk a minimális sugárral haladni, azért, hogy a költségek megfelelőek maradjanak. Ez az egyik. A másik, amikor szándékosan használjuk a minimális körívsugarat, az, amikor szeretnénk csillapítani a forgalmat. Azt mondjuk, hogy jó, legalább ennyivel kell tudni menni, például 50 km per órával, de nem akarom azt, hogy ennél gyorsabban menjenek, tehát a maximumot is erre akarom belőni, ez azt jelenti, hogy a minimális paraméterekkel fogok haladni. Persze ettől még lehet gyorsabban menni egy ilyen részen, száraz burkolaton, jól képzett és megfelelően őrült járművezető, tud gyorsabban haladni, de nem ez a cél, hanem az, hogy ebben az esetben igazából maga a tervezési sebesség az alsó, meg a felső korlát is. Jó, tehát geometriai kötöttségek és forgalomcsillapítás esetén, például tempó 30-as zónáknál törekszünk arra, hogy minél kisebb sugarú ívek legyenek, hogy lelassítsuk a járműveket. A csúszósodási tényezőnek van két komponense, mind a két komponens szerepelt már. Igazából ez a két komponens, ez tulajdonképpen az eredő vektornak a két komponense, tehát a vektorális összegük az közel állandó. Jó, a mi céljainkra az, hogy állandónak vesszük, ez megfelelő. Igazából tudni kell azt, hogy oldalirányban picivel kisebb, hosszirányban nagyobb ez az eredő dolog. Amiért lényeges az az, hogy amikor mind a kettő jelen van, valahol ezen a körében mozog a komponensünk. Amikor csak fékezek, akkor elvileg az eredőm az ebben az irányban halad. Amikor körívben haladok, akkor az eredő lejön teljesen vízszintesre. És amikor körívben fékezek, akkor valahova elmozdul az eredő a kettő között. De mit is jelent igazából ez a körívben fékezés? Azt jelenti, hogy a körív akkor biztonságos az adott sebességre, hogyha a teljes rendelkezésre álló oldal irányú csúszósodási tényezőt igénybe tudjuk venni. De amikor fékezünk, akkor azt mondjuk, hogy jó, lemondunk az oldalirányú csúszósodási tényező értékének egy részéről, azért, hogy hossz irányban tudjuk ezt igénybe venni. Megjelenik ez a komponens, és ez az erő innen elmozdul ebbe az irányba. Ennek persze van egy következménye, az, hogy ez az oldalirányú komponensnek az értéke lecsökken. Nagy volt, kisebb lett. A probléma akkor van, amikor túlságosan gyorsan érkezünk az ívbe. Ajjaj, mi lesz ebből, teszi föl magának a kérdést a járművezető, és gyorsan rálép a fékre. Ennek következményeképpen egy olyan helyzetből, amivel talán még kijöhetett volna, egy rosszabbba kerül. Legalábbis mindenképpen egy rosszabb helyzetbe kerül, mert lecsökkenti a rendelkezésére álló oldalsúlódási tényezőt. Azaz, ha ívben fékezünk, jobb nem lesz a helyzetünk, csak rosszabb, és ez egyik biztos út ahhoz, hogy a szántóföldön találhassuk magunkat. Jó? Tehát ha valaki túl gyorsan ment bele az évbe, egyik, hogy nem menjünk túl gyorsan bele, másik lehet imádkozni, harmadik nem szabad fékezni. Jó? Mert még ki lehet jönni belőle akkor, hogyha nem fékeztünk, de ha fékeztünk, akkor már nem. A tiszta körívfosznak igazából esztétikai, meg dinamikai szerepe van. Tulajdonképpen a tiszta körívfosz, majd lesz erről szó, az átmeneti ívek végei közötti körívfoszunk. Ennek a hosszának akkorának kell lennie, mint a 3 másodperc alatt befutott út. Ezt igazából úgy tudjuk megfogalmazni konyhanyelven, hogy amikor forgatom a kormányt, és elértem a végálláshoz, akkor ne kelljen rögtön visszaforgatni, egy kicsit hadd tartsam úgy, mert hogy örüljek annak, hogy eljössz, és utána 3 másodperc múlva forgassam csak vissza. Ne legyen hirtelen görbületváltás. Ne kelljen rángatni a kormányt. Ez az oka. Legyen egyenletes, folytonos a haladás, tehát ahogy megyünk, a rángható erők, görbületek, azok szép, egyenletesen, folytonosan haladjanak. Igazából ezt szeretnék elérni, illetve esztétikailag is szebb, hogyha ezt a fajta kialakítást csináljuk. Mekkora ez a hossz? Borzasztó nehéz kiszámolni, 3 másodperccel a sebesség, tehát 3-szor a tervezett sebesség osztva 3,6-del. De azt jelenti, hogy a tiszta körívhossznak nagyjából a tervezett sebesség 80%-ával kell egyenlőnek lennie. Jó, dimenzió mentes paraméterekről van szó megint csak. Azért, hogy elkerüljük a törésszerű távlati képet egyszer, illetve azért, hogy a görbületváltozás ne legyen túl hirtelen, ne kelljen rögtön visszafordulni, hanem legyen közben egy kis átmenet. Ezzel tulajdonképpen az ívek végére értünk. Összefoglalóan el lehet mondani azt, hogy az ívekkel ki lehet küszöbölni az egyenesek hátrányait, hiszen az egyenesen, ami hátrány volt, az íveknél nem jelentkezik, nem szerepel. És ha megfelelő nagyságú a sugarunk, akkor az egyenesetnek az előnyeit is meg lehet valósítani. Tehát ívekkel tulajdonképpen egy nagyon dinamikus, esztétikus, jól belátható vonalat lehet tervezni. És amit az ábrán látjuk, sokkal jobban lehet illeszkedni a tájhoz is, mint ahogy az egyenessel illeszkedtünk annak idején. Jó? Tehát célszerű íves vonalvezetésre törekedni, ha lehet. Jó? Régen ezt nem szerették, régen azt mondták, hogy az ívesség a nyomvonalnak az káros, nem túl szerencsés, attól függ, hogy mennyire íves a dolog. A következő elem, amiről beszélnünk kell, ez az átmeneti ív. Az átmeneti ív az egyenes és az ív közötti folytonos görbületváltozású átmenet. Jó? Igazából különböző görbék vannak erre. Mi a legegyszerűbbet használjuk, a klotoid görbét használjuk, aminek lineáris a görbület átmenete. Miért kell átmeneti ívet használni? Megint csak konyhanyelven megfogalmazva, amíg a járművezető eltekeri a kormányt, tulajdonképpen a jármű is egy folytonos görbületváltozáson megy keresztül. És mi az úttal szeretnénk követni ezt a mozgást, tehát olyan pályát szeretnénk tervezni, ami megegyezik a jármű mozgásával. A jármű alá akarjuk tenni az utat, nem az, hogy csúszkáljon a sávon belül, hanem úgy megtervezni, hogy ténylegesen megy. Ezért használunk átmeneti ívet. A különböző típusú átmeneti ívek közötti eltérés pár centiméter. Vasútnál van jelentősége, mert kötött pálya van, közútnál ennek a pár centinek nincsen jelentősége, ezért tudjuk használni a legegyszerűbbet. Azáltal, hogy átmeneti ívet használunk, a körív befelé tolódik. Az eredeti érintési pont az itt lett volna, itt már nem érinti, hanem egy picit beljebb toljuk a körívünket. Ezt hívjuk köríveltolásnak, ez egy lényeges szerepe a dolognak, illetve az egyenes hamarabb ér véget, korábban kezdődik az íves szakasz. Útépítésben a klotoid görbét alkalmazzuk. Ez egy matematikai görbe, lényege az, hogy a görbülete lineárisan, egyenletesen változik folyamatosan, egészen addig, amíg spirálba vissza nem ér a kezdőpontba. Ami minket érint ennél a résznél, egyik a linearitása, másik még az elején meg a végén van két-két töréspont. Azaz a görbület nem folytonos, hanem törésszerű. Igazából a görbületben lévő törések ott lényegesek, amikor arról beszélünk, hogy fiziológiailag hogyan éli meg az ember az utazást. Az, aki érzékeny és rosszul lesz a kocsiban, hány ingere van egyemek, az érzékeny a töréspontokra. Tehát minden ilyen törés a görbületben, az hány ingert, tengeri betegséget, szédülést eredményez. Ezért szeretnénk őket elkerülni. Vasútnál ez igen jelentős dolog. Kötött a pálya, tehát az ott megkapja az ember. Közúttal nem érdekes, mert az autó, a gépjármű magától le fogja vágni, és nem pont azon a görbén fog haladni, amit előírtunk neki, hanem ami kényelmes számára. Tehát igazából ezek a hátrányok nem jelentkeznek. A klotoid természetes egyenlete a görbületi ábrából jön. Itt a görbületi ábrában vannak hasonló háromszögeink. Bármelyik pontját vesszük, ott a görbület értéke és az átmeneti ív hossza, az meg, annak a hányadosa meg fog egyezni az átmeneti teljes hosszával és a végső görbülettel, a körívhez tartozó görbülettel. Tehát ha azt mondjuk, hogy a kis L per a nagy L, a bár tetszőleges pontnak a hossza és a teljes hossz aránya, megegyezik a tetszőleges pont görbületének és a végső görbületnek az arányával. És ez állandó lesz az ív mentén, ez az úgynevezett invariánsa az átmeneti ívnek, kiválóan alkalmas, hogy az átmeneti ívet jellemezzük vele. Tehát ha megmondjuk ezt az invariánst, akkor az átmeneti ív teljesen egyértelművé vált. Ez lesz a paramétere az átmeneti ívnek. Átalakítások után azt kapjuk, hogy az R szer L, a körív, a csatlakozó körív sugara szor az átmeneti ív hosszával, ez egy állandó értéket ad, és ez az átmeneti ív paramétere. Azért szerepel a négyzeten, hogy kezelhető nagyságrendű számokat kapjunk, ne 380 ezerre kelljen számolni, hanem 100-zal meg 300-zal. Tehát nagyságrend miatt szerepel a négyzeten a paraméter, és ő lesz az, amivel az egyes görbékre lehet hivatkozni. Ha a paraméter azonos, akkor a két görbe azonos, ha a paraméter eltérő, akkor a két görbe eltérő. Itt látható maga a klotoid, ez a klotoid szépen megy végig, még végül a középpont körül egy szépen saját magára rátekeredik, amíg a sugár nulla nem lesz, egyenesnél a sugár az végtelen. Igazából. De mi ennek csak egy bizonyos szakaszát fogjuk felhasználni. Vannak bizonyos jellemzők, amiknek nekünk szükségünk van. Ezek a jellemzők úgy néznek ki, hogy a körív középpontjából húzunk egy merüleget az egyenesre, és ennek a távolságát a kezdőponttól, az átmeneti ív kezdőpontjától jelöljük x0-lal. Ez az x0 érték azt mutatja meg, hogy mennyivel kezdődik korábban az ív, mint hogy az ív érinteni a egyenesünket. Tehát mennyivel kezdődik korábban, ez egy eltolás, mennyivel tolódik el az egyenes felé az összetett ívünk. Az y0 érték azt mondja meg, hogy ebben a pontban, ahol a körívnek a sugara merőleges az egyenesünkre, mekkora a merőleges távolság az egyenes, illetve a körív, vagy az átmeneti ív között. Van egy delta R tényezőnk is, ami a körívnek az eltolását mutatja, hogy mennyire toltuk beljebb a körívet az egyenestől. Jellemzően, közelítően a delta R az kétszeres az y0-nak, tehát az átmeneti ív az eltolásnak a felét teszi meg eddig a pontig. Vannak pici eltérések azért. A végén, a végső pont, ahol az átmeneti ívet abba adjuk és kezdődik a körív, annak a két értéke, x, most tehát ellen jelöljük az átmenetének a hosszát, x érték az egyenesen tett távolság, tehát az A ponttól tehát x távolság, illetve az y pedig a merüleges távolság az egyenesre. Ezeket az értékeket a klotoid matematikai egyenletéből lehet meghatározni. T télosorba fejtéssel, és így tovább. Igazából gyakorlatban nem számolunk velük, vannak távlatok, valaki már kiszámolta, meg vannak ezek az értékek, illetve ha programot használunk, akkor a számítógép számolja ki őket. Ami fontos az, hogy vannak közelítő képleteink, amelyek a Taylor sornak az első egy vagy két tagját tartalmazzák. Ezek láthatóak fönn az ábrán. Jó? Lényeg az, hogy az X érték az nagyjából megegyezik az átmeneti fosszával. 100 méteren 10 centi nagyságban az eltérés. Az X-szónak az értéke az szinte teljesen megegyezik az L per 2-vel. Pár centi eltérés van csak, és a többi értéket is ebbe következően lehet számolni. Ami nagyobb jelentőséggel bír, ez az érintő itt a legvégén. Jó? Látszik az, hogy a középsugárból húzott merőleges és a átmeneti év végéhez húzott sugár között van egy bezárt szög, ez a tau szög. Ez az átmeneti évnek az irányeltérítési szöge. Jó? Tehát a teljes irányeltérítésből, ami törés van az ívnél, taut az átmeneti év fordít be. Ez gyakorlatilag az is, ami az átmeneti év végéhez húzott érintő és az egyenes által bezárt szög, ez a tau. Miért lényeges ez számunkra? Azért, mert a kicsik a éveknek a szögei, akkor gondunk van azzal, hogy elhelyezzük a köríveket az átmeneti évvel együtt. Tehát van szerepe ennek a taunak, később meg fogjuk látni, hogy miért. Az átmeneti év esetében minimális hosszra vannak előírásaink, és a hosszból tudjuk visszaszámolni a paramétert, amit alkalmazni lehet. Mitől függ az átmeneti évnek a hossza? Egyrészt van a dinamikai szempont, amikor azt mondjuk, hogy dinamikailag nézzük azt, hogy milyen hatása van a görbületváltozás az utasokra, erre mondunk valamilyen szabályt, hogy mennyinek kell lennie. Ez egy kötelező érték, ennél kisebb értéket nem szabad használni. Általában az összes szempont közül ez adja a legkisebb kötelező host, és gyakorlatban ritkán kerül erre sor. Esztétikai alapon azt szeretnénk, hogy az ív az egy kiegyensúlyozott ív legyen, se ne az átmeneti ív, se ne a körív domináljon, tehát nagyjából egyforma nagyságúak legyenek, szép legyen a vonalvezetés. Jellemzően ez alapján szoktunk választani, bár nem mindig lehet ezt megcsinálni. Az észrevehetőségi határ arról szól, hogy akkor van értelme alkalmazni egy átmeneti ívet, amikor a járművezető szempontjából ez észlelhető, és a gyakorlati paraméterek, például a gyakorlati, amit adtak határ, az ebből származik. Végül fontos még az, hogy a túlemelés átmenetet el lehessen helyezni az átmeneti évben. Azt, hogy mekkora a hossza, meg hogyan kell kiszámolni, erről majd a későbbiekben lesz szó. Városokban nagyon gyakran nem használunk átmeneti évet, főleg a kisebb utcáknál, ezeket elhanyagoljuk, nincs jelentősége. Kicsi a sebesség, nem igazán érdekes az átmeneti év alkalmazása. Nézzük ezeket a szempontokat egyesével. A dinamikus szempont az azt jelenti, hogy a ki nem egyenlített oldalgyorsulást, az évben van valamilyen gyorsulásunk, aminek egy részét a túlemelés kiegyeníti, de a ki nem egyenlített részét az csak fokozatosan szabad átadni, nem lehet lökésszerűen. Nem lehet azt csinálni, hogy megyünk, és akkor hirtelen kiesünk az ablakon, hanem szép folyamatosan eldülünk ebbe az irányba, sokkal kellemesebb a dolog. Buszon állva lehet ezt néha észlelni. Egyszer gyerekkoromban volt szerencsém egy hetes autóbusszal hazajönni, és az Erzsébet hídnak a budai hídfőjén olyan 60-70-nál jött le. Hát repültek az utasok elég rendesen különböző irányba. Ez tipikus példája, amikor ki nem egyenlített oldalgyorsulást nem fokozatosan, hanem gyorsan kapjuk meg. Tehát a változás, a gyorsulás változása legyen egyenletes, és ne haladjon meg egy bizonyos határértéket. Hogyan lehet ezt kiszámolni? Először is meg kell néznünk azt, hogy milyen erők hatnak az átmeneti ívben haladó járműre. Mik ezek az erők? Hát semmi gond nincsen, fölírtuk már. Igazából, ami hat rá, az a kifele mutató erőnek a párhuzamos komponense, és a önsúlynak a párhuzamos komponense, azaz P-szer koszinusz alfa, mínusz a Q-szor színusz alfa. Most a súródással nem számolunk, mert az nem egyenlíti ki az oldalgyorsulást, az egész egyszerűen a jármű kerekét fogja csak meg. Attól, hogy nekünk van oldalgyorsulásunk, és ebből jön a kiborulás is, hogy ha az túl nagy az oldalgyorsulás, akkor egyszerűen átbillenti a járművünket. Jó? Tehát ez a ki nem egyenlített oldalgyorsulás értéke, és ez a jármű szempontjából azt jelenti, hogy van egy ráható erő, ami a tömegszer a gyorsulással egyenlő, ennek is a párhuzamos komponensét kell vennünk. Alakítsuk át az erőket, a tömegből csináljunk súlyt, súlyosztva a gravitációs tényezővel, illetve a P helyére írjuk be a Q szor V négyzet per 127 R-et, valamint a koszinusz alfát tüntessük el, mert nem szeretünk vele számolni, és így a szinusz alfából is tangens lesz. Így kapjuk azt, hogy a Q per G szer A az egyenlő a Q szor V négyzet per 127 R, mínusz a Q szor a Q értéke, abszolút értékben kifejezve. Ez még egy viszonylag kezelhető összefüggés. Lényeg az, hogy most már minden olyan dolgot ismerünk, ami kell nekünk, illetve ami nem kell, az kiesik. A Q-val lehet egyszerűsíteni, és át lehet alakítani a képletet úgy, hogy az A értékét kifejezzük. Nézzük meg ezt az átalakítást. Azt kapjuk, hogy a ki nem egyenlített oldalgyorsulás az G szer V négyzet per 127 R, mínusz a G szer Q per 100. Tehát ez az a oldalgyorsulás, ami hat a járműben utazókra, akkor, amikor ívben haladnak. Az átmeneti ív mentén ezt a gyorsulást egyenletesen kell fölvennünk, nem meghaladva egy bizonyos gyorsulás változási értéket. Jó. Kérdés az, hogy az oldalgyorsulást hogyan érzékeljük. Az ilyen 1-2 méter per szekundum mérett oldalgyorsulásnál igazából föl se tűnik, hogy ott van. 2-3 méter per szekundum mérettel már kezdjük megérezni, de még a 4-5 méter per szekundum mérett is eltűrhető, bár ilyenkor már a mellettünk ülővel közelebb ismeretségbe kerültünk, és azért támasztani kell magunkat elég rendesen. Jó, csak úgy egy összehasonlító értékekben. A gyorsulás változásra a határérték az 0,4 méter per szekundum a harmadikon. Ha ennél gyorsabban változik az oldalgyorsulás, akkor az arra érzékeny emberek már hány ingerben szenvednek, tengeri betegek lesznek, szédülnek, rosszul vannak. Ne becsüljük alá ezt a tényezőt, ahogy öregszik az ember, egyre inkább érzékenyebb lesz az ilyen dolgokra. Hátsó ülésen ülők pláne ki van a téve ennek a hatásnak. Jó, tehát ez a kis K érték, ez 0,4 méter per szekundum négyzet, ez tulajdonképpen a gyorsulás osztva az idővel, mert időbeli változásra vagyunk kíváncsiak, arra adtuk elő meg az értéket, hogy ennél gyorsabban időben nem változhat. Hogyan haladjunk tovább? Tudjuk ezt a maximális értéket. Mi az a következő dolog, amit ki kell számolnunk? Ugye a gyorsulást ismerjük, ismerjük a gyorsulás változás mértékét. A kérdés az, hogy hány másodpercig tart legalább, vagy tarthat legalább, amíg ezt az oldalgyorsulást fölveszi a jármű. Fejezzük ki a T értékét. A T értéke az egyenlő lesz, hogy oldalgyorsulás plusz az oldalgyorsulás változásának a hányadosával. És ebből kapjuk azt, hogy a T az átmeneti ívben eltöntendő minimális idő, az egyenlő a sebesség négyzetével, osztva 13-szor R-szer a kis K érték, mínusz a Q per 10,2-szer a kis K értéke. Tudjuk azt, hogy hány másodpercet kell eltölteni az átmeneti ívben. Innen már meghatározni az átmeneti ív hosszát elég egyszerű. Hogyan csináljuk? Mi legyen a következő lépés? Nem hallom. Tudjuk az időt, hosszra vagyunk kíváncsiak. Hogy csináljuk az időből hosszat? Sebesség. Jó, megszorozzuk a tervező sebességgel, és abból megkapjuk az átmeneti ívnek a hosszát. Tehát az átmeneti ívnek a minimális hossza, úgyhogy a dinamikai szempontból, az a V sebesség a harmadik hatványon osztva 3,6-szer 13-szor a R-szer a K, mínusz Q-szor V per 3,6-szor 10,2-szer K. Ez megint egy olyan képlet, amit nem kell megtanulni kívülről. Senki meg ne tanulja nekem, mert fölösleges. De le kell tudni vezetni. Jó? Ugyanúgy ED-ben sok pontot érő kérdés, de elejétől kezdve idáig eljutni. Jó. Tehát meghatároztuk a dinamikai szempontból szükséges legkisebb átmeneti hosszat. Ebből tudjuk számolni a legkisebb paramétert, ami dinamikai szempontból megengedett. Egész egyszerűen az R-szer L meghatározásnál a minimális számolunk, tehát a P minimum az egyenlő a gyakorlat, a sugárszor, a minimális átmeneti ívhoz. Ez a dinamikai szempontból minimális átmeneti ívhoz, ennél rövidebbet nem lehet alkalmazni, semmilyen körülmények között sem. Esztétikai szempont. Azt mondjuk, hogy egy ív akkor szép, hogy az arányok egyenletesek benne. Ugyanolyan hosszú az átmeneti ív, mint a tiszta körívhoz, meg az átmeneti ív. Tehát nagyjából egy az egy arányt érjünk el az éveknél. Ez egy olyan szempont, ami gyakorlatban betartandó, célszerű betartani. Igazából gondunk ott akkor van velem, amikor nagyon hosszúak az ívek, nagy törésszögeknél vagyunk bajba ezzel a követelménnyel, hiszen akkor túlságosan hosszú átmeneti ívhosszok lennének, és nem biztos, hogy elférnek az egyenesnél. Jó, tehát a körív és az átmeneti ív hosszának az aránya van szabályozva, legyen körülbelül ugyanolyan hosszú, mind a kettő. Törekedni kell rá, de ha nem jön össze, nem olyan nagy baj, el lehet tőle térni. De azért jó lenne, hogyha össze tudnánk hozni. Észrevehetőség. Jó? Átmeneti ívnek az a feladata, hogy a jármű pályát kövesse. Akkor van jelentősége, akkor van értelme használni, ha a járművezető szempontjából számít. Ha a járművezető észreveszi azt, hogy van átmeneti ív. Két centi hosszú átmeneti ívnek az égvilágon semmi értelme nincsen, ki se lehet tűzni, meg se lehet építeni. Nem tűnik föl. 3-4 kilométer hosszú átmeneti ívnek megint csak nincs értelme, mert egyszerűen túlságosan hosszú, tehát nem érjük el a célt. Magyarul az átmeneti ív legyen olyan hosszú, hogy a járművezető érzékelje. Ne legyen se túl rövid, se túl hosszú, hanem valahogy a kettő között kell megfogalmazni. Igazából azt mondjuk a gyakorlatban, az átmeneti ív hossza legyen kisebb a körív sugaránál, de legyen nagyobb a körív sugarának 10%-ánál. És ebből kapunk egy minimális paramétert, megint egyszerűen azt mondjuk, hogy a minimális paraméter egyenlő a körív sugár szorozva a minimális hosszal, az az R-szer 0,1-szer R, és ebből azt kapjuk, hogy a minimális paraméter az nagyjából 0,3-szer a körívnek a sugara. Amikor a gyakorlaton a paramétert választottátok a átmeneti ívhez, ez volt tulajdonképpen az a szempont, ami alapján döntöttetek. Adtak egy határt a gyakorlatotok, hogy e között kell választani, tulajdonképpen az előzőnek, meg ennek a kettőnek a kombináció alapján jött ki az a határ. Jó? Tehát gyakorlatban ez a legélesebben használt követelmény. Ennek persze van egy következménye, abban az esetben, hogyha a körív sugara nagy, nagyon nagy, akkor az átmeneti ívhoz nagyon picike lesz, akármit csinálunk akkor is. Ezért aztán nagy sugarú ívek előtt nem alkalmazunk átmeneti ívet. Például 100 km/órás tevésebesség esetén 4000 méter sugarú körívnél, vagy a fölött nincsen átmeneti ív. Egyszerűen nem lenne észrevehető, tehát fölösleges alkalmazni, a geodéta csak szenvedne vele a kitűzésével. A negyedik szempont volt az, hogy a túlemenés átmenetet el kell tudni helyezni. Az, hogy mi a túlemenés átmenet, erről a jövő órán lesz majd szó. A lényeg az, hogy az alapesésből valamilyen módon el kell tudnunk forgatni a pályánkat, hogy a túlemenésbe megérkezzünk, és ennek a oldalesés változásnak a görbülettel kell egybeesnie, ahogy változik a görbület, úgy kell változnia a rendelkezésre álló oldalesésnek is. Tehát gyakorlatilag ezzel függ össze, az, hogy mekkora hossz kell hozzá, arról jövő óráról lesz majd szó részletesen. Ezzel a végére értünk annak, hogy a vízszintes vonalvezetés elemeit önmagukban, és itt az önmagunkban van a hangsúly, tárgyaljuk. Azonban az elemek kapcsolata, illetve ezek sorrendje rendkívül lényeges. Egy elemet sosem önmagában tervezünk meg a vízszintes vonalvezetésben, hanem mindig a mellette lévő, szomszédos, környező elemekkel összhangban, kapcsolatban. Ennek biztonsági szempontjai vannak, illetve dinamikai szempontjai is vannak, tehát ezért lényeges ez a dolog. Az alapeset az, hogy két egyenes között átmeneti íves körívet tervezünk. Van két egyenesünk, van valami törésszög, és ezen a törésen úgy jutunk túl, hogy beteszünk egy ívet, és a körbületek változás egyenesség érdekében van egy-egy átmeneti ívünk. Jó? Kivétel a nagysugarú ívek esete, ahol nem alkalmazunk átmeneti ívet, de ő az alapeset. Tehát van egyenes, átmeneti ív, körív, átmeneti ív, egyenes. Ezt szeretjük, ezt tervezzük. Vannak persze kivételek, későbbiekben lesz erről szó. Az átmeneti éves körív a szimmetrikus, abban az esetben, hogyha mind a két paraméterre azonos értékű. Szeretjük a szimmetrikus átmeneti éveket, könnyű számolni vele, egy dinamikai szempontból egyszerűbbek. Azonban most, hogy már számítógépet tervezünk, igazából a számítási könnyebbségnek nincsen jelentősége, de azért nem baj, ha a paraméterek közeliek egymáshoz, mert dinamikai szempontból kedvezőbbek. De lehet eltérő, tehát az aszimmetrikus átmeneti évek is úgy nyugodtan használhatóak. Ennek a tárgyalás keretében nem lesz szó az aszimmetrikus átmeneti évekről, csak a szimmetrikusokról, és arról is gyakorlaton. De ezt az ábrát, ami a képen látható, ezt az ED-ben le kell tudni rajzolni. Mégpedig úgy kell tudni lerajzolni, hogy meg kell tudni adni a képeteket a kitűzéséhez, átmeneti ív eleje, vége, középpont, képetekkel együtt. Erről az előadáson nem lesz szó, de gyakorlaton elég mélységébe tárgyaltátok, tehát át kell nézni a dolgozatra ezeket a dolgokat. Ez is egy sok pontot érő kérdés, ugyanúgy, mint az előzőek voltak. Rajzolni kell tudni, és meg kell tudni mutatni, hogy egyes pontokat, távolságot hogyan tudjuk kitűzni, tehát párhuzamos, meg merőleges távolságokról van szó. Az első eltérés az alapesethez képest az, hogy a túlságosan kicsik a törésszögek. Ha az egyenesek közti törésszög picike, azaz az alfa az a két tau értékeinek közelében van, akkor mi történik? A törésszöget elfogyasztja az átmeneti ív, tehát az átmeneti ív annyit fordul mind a két oldalról, hogy nem marad hely az ív elhelyezésére. Nem tudjuk betenni a körívünket. Ilyenkor bajban vagyunk, és ekkor jön létre egy olyan speciális geometria, amit úgy hívunk, hogy tiszta átmeneti ívekből álló körív, csak átmeneti íves ív. Nem szeretjük. Nem jó dolog. Tehát általában hátrányos a dolog. Akkor jön ez létre, amikor a törésszög, az a két tauval egyenlő, azaz picike, olyan 6 fok körüli törésszögeknél jön elő. Miután ezt a geometriát nem szeretjük, ezért aztán törekszünk arra, hogy ne is legyenek kicsi törésszögek. Hogyan lehet ezt elkerülni? Úgy lehet elkerülni, hogy egy, nem alkalmazunk kis irányeltérést, kis iránytörést az utunknál. Amikor utat tervezzük, törekszünk arra, hogy a szögek elegendően nagyok legyenek, hogy beférjenek az ívek. Azonban vannak olyan esetek, amikor kénytelenek vagyunk geometriai kötöttségek miatt kis irányszöget alkalmazni, kis irányszög eltérést alkalmazni. Ilyenkor mit lehet tenni? Ilyenkor azt tesszük, hogy abban esetben, ha ez van, akkor nagy sugarú ívet kell használnunk, olyan nagyot, hogy a körívhoz az legalább 500 méter legyen. Ebben az esetben ugyanis az átmeneti ívet nem kell betenni, mert nagy sugarú ívet nem kell átmeneti ív, kiköszöböltük ezt a problémát, de elegendően nagy sugárnak kell lennie. Jó, tehát ez az egy mód, ahogy a kis irányeltérési szöveken tudunk változtatni. Hogyan határozzuk meg ezt a hosszat? Az ívhoz az egyenlő a sugár szorozva a szög radiánba kifejezett értékével, és ennek kell nagyobbnak lennie 500 méternél. A vízszintes vonalvezetés elemeinek a paramétereit a szomszédos elemeknek az értékei, paraméterei is befolyásolják. Elsősorban a köríveknél, de átmeneti íveknél is. Nagyon fontos dolog az, hogy a szomszédos ívek sugarai ne térjenek el nagyon egymástól. Ennek dinamikai szempontjai vannak. Ugyanis a járművezetőnek, amikor le kell lassulnia, nem érzékeli a sebességet megfelelően. Ha én 130-szal megyek, és bementem egy ívbe 130-szal, és gond nélkül végigmentem rajta, utána jön egy kis sugarú ív, amit látom, hogy le kéne lassítanom, és le is lassítok. Csak hogy 130-ról, amikor lelassítok 80-ra, azt már úgy érzem, hogy megálltam. De ha az ívet csak 30-szal lehet bevenni, akkor bajban vagyok, és a szántóföldön landoltam. Emiatt nagyon fontos az, hogy az átállás az ívek között megfelelő legyen, ne legyen túlságosan nagy különbség. Tehát ne legyen nagy eltérés a sugarak között azért, hogy a járművezető át tudjon állni, le tudja csökkenteni a sebességét a kisebbik ívhez szükséges sebességre. Ezért azt mondjuk, hogy a körívek sugara, ennek az aránya ne legyen nagyobb egy a kettőnél, az a nagyobbik sugár legfeljebb kétszer akkora legyen, mint a kisebbik sugár. Ez elsősorban ott érvényes, ahol kicsik a sugarak, hiszen ott kicsi a sebesség, amit használhatunk. Ahogy növekednek a sugarak, a minimális sebesség és a megengedett sebesség egyre inkább eltér egymástól, Tehát ott már tulajdonképpen gondunk nem lehet, szétnyílik ez a határ, egyre nagyobb eltérést lehet alkalmazni. Az, hogy 100 ezer méter sugarú körívet használunk, vagy 1 millió, az nem számít, mert észre sem veszük, hogy körív vagy nem. Jó, de az, hogy 100 vagy 200, ott már van jelentőség ennek a dolognak. No? Igazából azt mondjuk, hogy szélsőséges esetben 1:3 arányt is elérheti a két sugár egymáshoz képesti aránya, főleg a magasabb sugártartományokban, ahol nagyobb sebességgel lehet haladni az ívekben. Azokat az íveket, amelyek egyenes nélkül csatlakoznak egymáshoz, összetett íveknek nevezzük. Alapeset az, hogy mindig van egyenes köztük, de gyakran megcsináljuk úgy, hogy nem teszünk közéjük egyenest. Két fő változat van. Egyik, amikor ellenkező irányú ívek csatlakoznak egymáshoz, egyenes nélkül. Másik, amikor azonos irányú ívek csatlakoznak egymáshoz, egyenes nélkül. Az ellenkező irányú ívek csatlakozását szeretjük. Inflexiós ívnek hívjuk, szép, esztétikus, kedvező, szeretjük. Az azonos irányú ívek csatlakozását viszont tűzzel, vassal írtjuk. Nem szeretjük, gyűlöljük, utáljuk, üldözzük, stb. Tehát a lehetőség szerint próbáljuk elkerülni. Akkor csatlakoznak az ellenkező irányú ívek infekciósan, hogyha az átmeneti ívek eleje és a vége, illetve a két átmeneti ívnek a kezdőpontja, ez egybeesik. Ilyenkor a két ív között nincsen egyenes, és az átmeneti íveknek az érintője ebben a pontban tulajdonképpen a köztes egyenes lenne, ami az ívet, vagy az összetett ívet metzi. Ezért hívjuk infekciós görbének, infekciós csatlakozásnak, hiszen van egy infekciós pontja, ahol a görbület előjelet vált, azaz az érintője metzi a görbét. Természetesen ezek az átmeneti pontok nem feltétlenül kell összeessenek, egy pici eltérés vagy átfedés lehet köztük, nem probléma, bár számítógéppel már viszonylag egyszerű megcsinálni, hogy ténylegesen egybeessen a kezdőpont, tehát ne kelljen ezzel vacakolni. Kézi számolásnál azonban szükség volt erre pár méteres eltérésre, azért, hogy egyszerűbb legyen számolni, ne kelljen tört paraméterekkel dolgozni. Ebben az esetben úgy néz ki az összetett görbe, hogy van ív, átmeneti ív, átmeneti ív, meg ív. Figyelni kell arra, hogy a két szomszédos átmeneti ívnek a paramétere, ha lehet, legyen azonos, de ha nem azonos, nagyjából egyforma legyen, tehát ne legyen túlságosan eltérő. Megint csak menedinamikai szempontjai vannak ennek a dolognak. Azonos irányú ívek esetében két variáció van. Egyik az, amikor a két ív között nincsen átmeneti ív, ők érintőlegesen csatlakoznak egymáshoz. Ezt a variációt kosárívnek hívjuk, és nagyon-nagyon nem szeretjük. Mi a probléma vele? Az, hogy itt van egy hirtelen görbületváltozás, amire senki nem figyelmezteti a járművezetőt. Megy békésen egy nagy sugarú ívben, aztán hirtelen egy kisebb sugarú ívben találja magát, amit arról vesz észre, hogy átment a szembe jövő sávba. Jó, nem szeretjük, kerülendő, azonban vannak olyan esetek, amikor mégiscsak kell tudnunk alkalmazni. Amikor alkalmazni kell, akkor nagyon szigorú szabályok vannak rá. A kisebbik ív sugarának nagyobbnak kell lennie, mint 250 méter, azt jelenti, hogy viszonylag nagy sebességgel járható még, és a nagyobbik ív nem, sugara nem lehet több mint kétszer akkora, mint a kisebbik ív sugara, ne legyen túlságosan éles a váltás. Ha ezeket a feltételeket betartjuk, még akkor sem szeretjük ezt a kialakítást, tehát kerülni kell célszerűen, inkább csak az abszolút kivételként jelenjen meg. Ennél valamivel jobb kialakítást, de szintén nem szeretjük, a tojásív, ami abban különbözik, hogy a két körív között egy átmeneti ívet alkalmazunk. Tehát egyenes, átmeneti ív, ív, még egy átmeneti ív, kisebb sugarú ív, átmeneti ív és egyenes. Jó? Ő is mindenképpen kerülendő, bár ez a görbületváltás most már egy folytonos görbületváltás, egyenletes görbületváltás, kellemes görbületváltás, ezzel együtt nem szeretjük ezt a kialakítást, igazából nem alkalmazzuk. Erre a két ábrára, tehát erre a három ábrára, ami most volt, le kell tudni rajzolni. Persze nem úgy kell tudni rajzolni, hogy az összes pontját betenni, hanem csak azt, hogy az egyes elemek hogyan követik egymást, tehát tudni kell ábrázolni a logikáját az ábrának. Összefoglalóan elmondhatjuk azt, hogy amikor a vízszintes vonalvezetést tervezzük, akkor az a célunk, hogy legyen egy folytonos, íves vonalvezetésünk, amelyik illeszkedik a tájhoz, jó, amelyik dinamikus. jó haladási lehetőségeket biztosít. Kerülni kell a hosszú egyeneseket. Egyszerűen azért, mert törésszerű képet hoz létre, a hosszú egyenes rövid évsugarakkal elég csúnyán mutat, olyan, mint a törne az utunk folytonosan. A célunk az, ami szeretünk, az, hogy legyen egy folytonos, rugalmas vonalvezetésünk, ami jól illeszkedik a tájhoz. Összefoglalva, a vízszintes vonalvezetést egyenesek, ívek, átmeneti ívek alkotják, amelynek elrendezését dinamikai, gazdasági és esztétikai alapon választjuk meg. Jövő órán folytatjuk a magassági vonalvezetéssel és a keresztszervények kialakítással. Szép napot mindenkinek!